Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik ma este is időt szakítottak arra, hogy itt együtt gondolkozzunk a hit és nevelés alapvető kérdéseiről. Mai estén a gyermek hitének alakulása a gyermekkortól az ifjú korig cím alatt szeretnék olyan dolgokat elmondani, amelyeket a fejlődés lélektan tudománya egyfelől, másfelől pedig a vallás pedagógia tudománya hozott a felszínre, és ezek egészen friss eredmények, kutatási eredmények, mégpedig az elmúlt 2-3 évtizedben folyt kutatásoknak az eredményeiről számolnék be. A szóba kerül közöttünk az, hogy micsoda a hit, akkor egy átlag felnőtt keresztény embert képzelünk magunk elé. Az ő hitére szoktunk gondolni, aki megismerte, hogy kicsoda Isten, és mi a terve az emberrel. Ezeket az ismereteket igaznak és magára nézve érvényesnek fogadta el, és rábízta egész életét ennek az Istennek a gondjaira. Arra kevésből szoktunk gondolni, hogy az egyes emberek mást és mást éreznek hangsúlyosnak az Istenről szóló üzenetből, és ennek megfelelően eltérően is élik meg a hitüket a hétköznapjaiban, és eltérően viszonyulnak az Istenhez. Arról vannak tapasztalataik, hogy a különböző életkorban levő gyermekek egészen a felnőtt korig már tudnak felfogni az Isten titkaiból, attól függően, hogy éppen milyen életkorban vannak. Ezért másképp is hisznek a különböző életkorokban. De ezt a két dolgot, hogy különböző egyénileg a hitünk, a hit megélésünk módja, és az élettörténet során különböző stádiumokon megy keresztül a hitbeli fejlődésünk, nem szoktuk egymással összekapcsolni, holott a kettő egymással nagyon szorosan összefügg. Azért, mert a felnőtt emberek hitének a különbözőségei azokon a tapasztalatokon alakulnak, amelyeket a hitünk fejlődése, alakulása során átéltünk a különböző szakaszokban, különböző fejlődési szakaszokban, és ezek a fejlődési szakaszok, ezeknek egyike vagy másika határozza meg, hogy befolyásolja erősen a felnőtt kori hitünket is. A 80-as évek elejétől Amerikában, és érdekes módon ugyanebben az időben Európában, közelebből is Svájcban, nagyon élénk kutatómunka volt annak kiderítésére, hogy milyen fejlődési szakaszok különböztethetők meg a hit érésének a folyamatában. És azokra még a jellemzők, és ezek a jellegzetességek miként élnek aztán tovább a felnőtt vagy a nagykorú hitű ember életében. Majd még arról is szeretnék szólni, vagy a beszélgetésben szót kell ejteni arról, hogy mi van azokkal, akik felnőtt korunkban ismerik meg egyáltalán az Isten, az ő életükben a hitfejlődés milyen módon alakul, nyilván nem húzódhat el olyan hosszú időre, mint ahogyan azoknak az életében történik, akik egész kisgyerekkoruktól fogva hitvalló környezetben növekednek. De érdekes az, már most is meg kell, hogy említsem, hogy ugyanúgy végig mennek a hit fejlődési fokozatain, azok is, akik felnőtt korban jutnak hitre, csak az ő esetükben ez sokkal gyorsabban halad előre. Tehát amit egy másik ember 18 év alatt tesz meg utat, azt megtett valaki felnőtt korában, a hitre jutása, a megtérése után, mondjuk 2 év alatt, vagy másfél év alatt. De azt figyelték meg a kutatók, hogy azok is, akik felnőtten jutnak hitre, és azért, hogy semmi közük nem volt Istenhez, azok is végig kell, hogy járják ezt a fejlődési folyamatot, amit egyébként emberek, akik hitvalló környezetben nőnek fel, kisgyermek koruktól fogva élnek át. Nézzük hát ezeket a fejlődési fokokat. A kutatások 6 fejlődési stádiumot, fejlődési szakaszt különböztetnek meg. Az első az mindjárt az életünk kezdetének az ideje, és ez is már nagyon fontos időszak a hit szempontjából is. Az első 3 év durván számítva ez az első időszak. Ekkor alakul ki minden ember életében, az élete első 3 évében az, hogy mennyire fog tudni bizalommal fordulni a környezetéhez, akár a személyes, akár pedig a tárgyi környezetére gondolunk. Vagy pedig valamiféle bizonytalanság, bizalmatlanság jellemzi a külvilággal való kapcsolatát egész életen át. Ez az alapvető beállítottság végig kíséri ugyanis az egész életünket, és kulcs szerepet játszik az Istennel való kapcsolatunkban. Azt tudjuk, hogy a bizalom önmagában is nagyon fontos eleme a hitnek. Ha visszaemlékszünk a Heidelbergi K.T. megfelelő kérdésére, vagy ennek egy egyszerűsített változatát a konfirmációban egészen biztos mindenki tanulta, hogy mi az igaz hit, arra ilyesmi választ ad ugye a Heidelbergi K.T., hogy nem csak az a bizonyos megismerés, melyet fogva igaznak tartjuk mindazt, amit Isten az igében kijelentett, hanem egyszer, mint szívbéli bizalom is. Azaz nem csak ismeret a hit. Nem csak arról van szó, hogy én akár mások közvetítésével, akár saját magam kutató munkája folyamán, a Biblia tanulmányozása nyomán eljutottam oda, hogy most már tudom, hogy mit mondott magáról az Isten. És erre esetleg igen is mondom belsőleg, hanem hozzá tartozik a szívbéli bizalom is. Bizalom nélkül nincsen hit. Esetleg valamiféle tudás vagy elképzelés lehet az Istenről, de hívő életet élni Isten iránti odaadó feltétel nélküli bizalom nélkül teljesen lehetetlen, teljesen elképzelhetetlen. És a bizalomra való képességünk már az életünk legkorábbi időszakában, az első 3 évben, sőt még egy kicsit szűkebbre is lehet venni az időszakot, az első 2,5 évben kialakul bennünk, hogy alapvetően bizalommal vagyunk-e a minket körülvevő világ iránt és a benne élő személyek iránt, vagy pedig bizalmatlanság jellemzi a külvilággal való kapcsolatunkat. Aki megbízhatatlannak vagy ingerekkel elárasztónak tapasztalta a világot maga körül csecsemő és kisgyermek korában, az életének ebben az első szakaszában, az védekező, bizalmatlan, aggódó alapmagatartást vesz fel, aki pedig elegendő melegséget, figyelmet, szeretetet élvezhetett ebben az időszakban, de nem túl gondoskodásra, hogy erről tegnap hallottunk, az alapvetően reménykedő, bizalom teljes emberként fogja élni az életét. Ennek a korai élménynek amiatt lesz a hit számára nagyon nagy jelentősége, mert az alaphidalom ekkor az életünknek ebben az első szakaszában a mindenhatónak szól. Erről is tettem már említést még az első előadásban, hogy a gyermek ilyenkor az anyának a személyét nem egy emberi lény személyeként éli át, hanem valaki olyan személyeként, aki az én életem számára minden. Aki mindenható, mindentudó, az élet forrása számomra, tehát hogy olyan élményt szerzünk már csecsemő korunkban, amely tulajdonképpen egy személlyel kapcsolatban születik meg, mint alapélmény, de mégsem erre a személyre vonatkozik, hanem túlmutat az ő személyén. Hiszen olyan dolgokat az feltételez az ember olyan akkor a saját édesanyjáról, mint amit csak Istenről lehet feltételezni. Az az alapélmény, hogy én feltétel nélkül ráhagyatkozhatok valakire, ez az alapélmény nyilván nem egy emberi személyre vonatkozik. Mert emberekre nem hagyatkozhatunk rá feltétel nélkül. Hanem valójában ez az Isten iránti bizalom már akkor is tudattalanul, nem tudva, hogy ez a bizalom, ez tulajdonképpen Istennek jár ki egyedül, senki másnak. Némelyek mondják is a pszichológusok közül, hogy hát tulajdonképpen akkor ennek megfelelően, ennek a gondolatmenetnek a konzekvenciára képpen a felnőtt emberek hite, Isten iránti bizalma, az Istennel való kapcsolata az a gyermekkori tapasztalatunknak, bizalmunknak egy második kiadása. Azaz csak ugyanazt éljük rá, most már az Istennel kapcsolatban, amit átéltünk az édesanyánkkal kapcsolatosan. Most de én azt mondom, hogy ez nem így van, hanem az Istennel való kapcsolatban igazán átéljük azt, hogy valaki irán feltétel nélküli bizalommal lehetünk. Csecsemőkorunkban csak azt hittük, hogy feltétel nélküli lehet a bizalmunk. Az Istennel való kapcsolatban pedig megtalálkozott ez a bizalom. Azaz, az Isten iránti bizalom valódi megélési lehetőségének egy előrehozott változata valójában az anyával való kapcsolatban átélt bizalom, ami már, mint mondtam, akkor is a mindenhatónak szól az Istennek. Ez az az alapélmény, ami aztán végig az egész életünkön át alapvető pontosságú az Istennel való kapcsolatunkban is, és a hitünknek részét képezi. Mindenki, aki Istennel eleven kapcsolatban van, átéli azt, hogy milyen együtt lenni a mindenhatóval. Azzal, aki minden hatalom menjen és föld. Milyen az, hogy az Isten közelsége oly igen jó nékem. Erről borzasztó nehéz beszélni, mert ez alapvetően egy élmény. Az az élmény, amit már egyszer átéltünk gyerekkorunkban, az életünk kezdetén, és az Isten lehetőséget ad számunkra, hogy ezt átéljük úgy, hogy valóban megalapozott legyen. Mert egyedül az Isten az ő személyét illeti meg, az a bizalom, amiről el lehet mondani azt, hogy feltétel nélkül. Aztán a következő fejlődési szakasz a 3-tól 7-8 éves korig terjedő időszak. Szokták mondani, hogy 3-tól 6 éves korig terjedő időszak lenne ez, de hitoktatói munkámból tapasztaltam, hogy még az első-második osztályos gyerekek azok úgy viszonyulnak az Istenhez, olyan módon élik meg a hitüket, mint ahogy azt megéri egy 4 éves gyerek. Tehát még a változás, a következő fejlődési szakaszra való átlépés nem következik be mindjárt az iskoláskor kezdetén, hanem egy-két évvel később. Ekkor ebben az időszakban a gyerek életét spontaneitás, impulzivitás jellemzi, most idegen szavakat használtam, de mindenki érti ezeket a szavakat. Érzések, benyomáshoz terült tájékozódik a világban. Ezért ilyenkor különösen is fogékony a gyermek, mindenre ami csodás, ami fantasztikus, minden olyan történésre, minden olyan elvetélésre, ezért szeretik ilyenkor a gyerekek nagyon a meséket. Mert akkor mindig van valami csodálatos, valami fantasztikus, nem hétköznapi. Olyan, amit egyébként az életben ritkán él át az ember. A gyermek fantáziáját, a gyermek fantáziája nem különül el ebben az időben még a valóságtól. Nem élet a határ, a képzelet világa és a képzelgések világa és a valóság. Ekkor még nagyon egoista a gyermek, de ez az egoizmus nem az erkölcsi értelemben vett önzés, hanem ez az egoizmus pusztán azt jelenti, hogy nem képes még a gyermek önmagától elvonatkoztatni. Nem tudja más szemével látni a világot. Ha egy gyermeket ebben az életidőben, időszakában ide hívnék és megmutatnám neki körbe ezt a virág sokrot, ami itt áll az urasztalán, és megkérdezném tőle, ha ő a másik oldalon van, hogy én mit látok itt, melyik milyen színű virágokat, akkor ezt nem fogja tudni megmondani. Akkor sem, ha előtte lát, hogy itt fehér virágok vannak. Mert nem tud belehelyezkedni a másik helyzetébe. Ezért nincs lehetősége arra, hogy önmagától elvonatkoztatva ítéljen meg dolgokat a világban, az életében, eseményeket, amikben részt vesz, hanem minden egoista módon a saját szemszögéből nézve látja. Ennek megfelelően a félelmei is úgy válnak élményé, vagy úgy tapasztalódnak, meg a szorongása is, meg a vágyai is, hogy külső, rajta kívülálló okokat keres a félelmeire. Nem tudja ugyanis megkülönböztetni, hogy ezek az érzések bennem vannak, vagy pedig rajtam kívül levő okokra vezethetők vissza. Ezért képzel valamit, mondjuk hallott egy kis zörejt, miután már leoltottuk a villanyt este, és akkor elképzeli, hogy jön a metró. És ezt ő valóságosan úgy képzeli, hogy ezek is történik, és ezért őnek minden oka megvan arra, hogy féljen. Holott nem betörő jön, hanem ő fél. Tehát a félelem van elő, és ezt a félelmet vetíti ki, és éli át úgy, mint külső valóságot. Ekkor még képtelen a gyermek a logikus gondolkodásra is, és ezért nincs, ami gátat szabjon az ő féktelen képzelgéseinek. Így a csodák természetes belejárói a gyermeki életnek ilyenkor. Az Istennel való kapcsolatát is ezek a vonások jellemzik, amiket én elmondtam. Vannak képzelgései az Istenről, amit hall felnőttektől, vagy akár maga talál ki Istennel kapcsolatosan, azt ő egészen konkrét valóságként éli át, akkor is, hogyha ezek valójában nagyon hamis képek, képzetek, semmi közük nincs igazából az Istenhez. Ebben az életkorban, életidőszakban mondják a kutatók, minden gyermek vallásos. Mert ha nem az Istennek nevezi azt a elképzelt szemét, aki a dolgok hátterében van, és okozója a dolgoknak az életben, akkor másféle elképzelt lényekkel népesíti be azt a világot, ami az ő világának mondható. Nyilván keresztény környezetben angyalok, ördög, aztán a mesékből más falakok, boszorkányok, tündérek és hasonló lények népesítik be az ő világát, és ezeknek a cselekedeteire fogja, vagy ezeknek a ténykedésére fogja azokat a dolgokat, amiket megtapasztal. Ennek az élet időszaknak tehát a realitás érzék fogyatékossága, vagy kialakulatlan volta az egyik jellemzője, ezért az Isten megjelenését, munkáját úgy képzeli el a gyermek, hogy úgy hirtelen megjelenik az Isten és rendbe hozza a dolgokat. Beavatkozik, csodálatosan közbe lép, és ő változtatja meg a dolgok folyását. Ezért ebben az életidőszakban nagyon fontos a gyermek számára az imádság. A keresztény nevelésnek ezt komolyan kell vennie, hogy ilyenkor meg kell tanítanunk a gyermeket imádkozni. És nagyon áldott az a szolgálat, amit nagyanyák és szülők, vagy nagypapák is, és szülők végeznek az unokáik, illetve a gyermekeik körül, akkor, amikor megtanítják őket imádkozni. Mert ilyenkor a gyermek nagyon őszintén imádkozik. Még nincs igazán reális elképzelése az Istenről, de nagyon nagy szüksége van ugyanakkor arra, hogy Isten óvó, szerető gondoskodásában, rejtekében ő tudja az életét. Aztán nagyon fontosak a gyermek számára ilyenkor, fontos, hogy megismerje azokat a bibliai történeteket, amelyek segítenek számára feldolgozni a félelmeit. Ilyenkor ugyanis az egészséges gyermeknek nagyon sok félelme van. Amiatt, mert nem ismeri eléggé a világot. Nem talál magyarázatokat a jelenségekre, és ezért olyan dolgoktól is fél, olyan dolgokkal kapcsolatban is szorongásai vannak, amik később egészen evidens magyarázatokat nyernek majd. A Bibliában vannak olyan történetek, amelyeket, ha megismer a gyermek, akkor csillapodnak a félelmei. Például csak egyet mondok példának, Jézus lecsendesíti a tengert. Félnek, rettegnek a tanítványok, akik nem is gyermekek, hanem felnőtt emberek, és aztán ébredik Jézus, és Jézusnak egy szavába kerül, és lecsendesedik a tenger, és nincs ok tovább a félelemre. Aztán szükségük van a gyerekeknek olyan történetekre, amelyek a Bibliából, amelyekben átélhetik azt, hogy a kicsi, az erőtlen, hogy használja fel az Isten nagy dolgokra. Gondolhatunk itt József történetére, Dávid történetére, és még sok más történetre a Bibliában, amelyben átélheti a gyermek azt, hogy én is úgy vagyok, mint Dávid, a legkisebb a testvérek közül, és nagy ellenséggel állok szemben, a Góliáttal. És ha Isten velem van, akkor nem kell félnem és nem kell rettegnem. Aztán nagyon nagy szüksége van a gyermeknek ilyenkor arra, hogy olyan bibliai történetekkel ismerkedjen meg, amelyek Isten nagyságáról, jóságáról tesznek tanúbizonyságot. Mert biztonságban szeretné érezni magát a mindenható Isten közelében. Nagyon sokat segítenek a gyógyítási történetek, olyan csodákról szóló történetek, amelyben nyilvánvalóvá válik az, hogy Isten gondoskodik rólunk, mint például a kenyér szaporítás története. Ilyenkor a nevelőnek figyelni kell arra is, hogy a gyermeknek a képzelet világát közelebb segítsük a valósághoz. Az Istennel kapcsolatban is, de más egyéb vonatkozásban is. Mert ez a fejlődés útja. Tehát ne adjunk táptalajt a gyerek számára az irreális képzelgések, az irreális elképzelések további szövegetésére. Még akkor is meg kell tennünk a realitásra való közelítést, hogy ez egy kis kiábrándultságot okoz a gyermekeknek. Ezekbe jutott az a történet, hogy még kezdő lelkipásztor voltam egy kicsi faluba, és vártam a hittanosokat, és érkezik Misike, és már nem is tudom hirtelen a másik, a kislánynak a nevét, testvérek voltak, és Icuka, így hívták a kislány, és mesélik nekem nagy lelkesedéssel, hogy tiszteletet bácsi, láttuk Jézust. Most útközben, ahogy jöttek a hittanórára. És hát kérdeztem én meg kíváncsian, hogy mi történt, vagy hogy látták Jézust, és akkor elmondták, hogy néztük a felhőket, és ott lehetett látni Jézust. És tele voltak lelkesedéssel, hogy ők tényleg valóságban látták Jézust. És el kellett nekik mondanom, anélkül, hogy az ő lelkesedésüket nagyon le akartam törni, le akartam volna törni, hogy nyilván a felhők formája volt olyan, mintha Jézus láttátok volna. De nem Jézus volt az, mert őt nem láthatjuk. De itt van velünk. Úgy is, hogy nem látjuk őt. Mert hogyha én esetleg akkor azt teszem, hogy az ő képzeletüket, vagy képzeletük szüleményét egyszerűen visszaigazolom, és nem tetek hozzá olyan megjegyzést, ami a realitáshoz közelíti őket, akkor egy idő múlva majd rá fognak jönni, hogy ez csak képzelés volt, és akkor élnek át nagy csalódás, és esetleg az ébredő kis hitük is csorbát szenved emiatt. Érdemes itt egy egészen rövid kitérőt tennünk arra nézve is, hogy a gyermekkornak ez a hitmegélési módja, amelyben a realitás és a képzelet, a fantázia még nem különül el egész világosan egymástól, a felnőtt hitünkben is megjelenhet. Baj is lenne, hogyha nem lennének olyan hitélményeink, amikor azt mondjuk, hogy itt csodát éltünk át. Nem értjük, nem tudjuk megmagyarázni az összefüggéseket, és tulajdonképpen nem is akarjuk megmagyarázni. Isten megjelent az életünkben csodálatosan. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak ilyen élményei. És kell is, hogy legyen ilyen élménye a felnőtt hitű embernek is. Azok a gyerekkori hittapasztalatok, a gyerekkora jellemző hittapasztalatok beépülnek a felnőttkori hitünkben is, és ott is megvan a maguk helye és szerepe. Vannak persze olyan keresztény közösségek, amelyek rajongásra hajlamosak, és nagyon szeretnek csodálatos történeteket átélni, meg egymásnak mesélni. Azok túlhajtják ezt a bizonyos élménymódot, ami a 3 éves kortól a 7-8 éves korig volt jellemző az ember életében. A katolikus testvéreinknél, a kegyhelyekre zarándokló hívő emberekben van meg sokszor az a várakozás, hogy valami csodát átéljek, mert ott mesélik, hogy annál azelőtt a Mária szobor előtt ilyen és olyan csodálatos események történtek már emberekkel. És akkor ezzel a várakozással mennek, zarándokolnak el a hívek egy-egy ilyen zarándok helyre. De a protestáns egyházakban is megjelenik túlzó formában ez a fajta hitmód, például a karizmatikus közösségekben. Természetes az, hogy mindenki beszámol, hogy ő vele tegnap, vagy az elmúlt héten, milyen csodálatos dolog történt, Isten az ő lelke által milyen lélekben elállító eseményeket vitt végbe az életükben. És álmodnak, meg látásokat is látnak, nyelveken szólnak, amelyek mind nagyon jól illeszthetők, mint jelenségek ehhez a hitmódhoz. De mint mondtam, minden hívő ember életében jelen van az Isten, mint csodákat végbe művő Úr, és ezzel a hitmóddal, vagy ezzel a viszonyulási móddal az Istenhez, ami a hitfejlődésnek ezen a fokán volt jellemző, értjük és beépítjük a hitünkbe ezeket az élményeket. A következő fejlődési szakasz az iskoláskor, vagy így szokták mondani, hogy a kisiskoláskor idejére esik, azaz 7-8 éves kortól egészen 12-13 éves korig, a serdülőkor kezdetéig tart. Erre az időszakra a törvényeskedő hit jellemző. A gyerekek ilyenkor az előző időszakkal ellentétben már nem fantáziálnak, hanem éppen az ellenkezőjét akarják átélni, azt, hogy leellenőrizzék, hogy mi a valóság. Nagyon konkrétan gondolkodnak a valóság dolgairól. Így mondják a pszichológusok, hogy konkrét műveletekben gondolkodnak. Azaz következtetnek, okozati viszonyokat próbálnak felfedezni a világban. És ez nekik ebben az élet időszakban nagyon nagy kaland is egyben, amikor rájönnek, hogy az óvok hogy működnek, miből mi következik, vagy valamilyen következmény milyen okra vezethető vissza. Az Istennel való kapcsolatban is hasonló módon gondolkodnak ilyenkor a gyermekek. Nagyon realisztán. Ezért az Isten nem tudják másképp elképzelni, csak olyannak, mint amilyen egy ember is. Csak másféle tulajdonságokkal nyilván, de hogyha azt mondjuk, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat, akkor egy gyengülő gyerek azon gondolkodik, hogy mekkora füle lehet az Istennek, hogy mindenkinek az imádságát egyszerre meghallja. De a mai gyerekek ugye technikai intelligenciája már magasabb annál, hogy tényleg valóságos emberi fület képzelnek el, hanem valaki nagy radart képzelnek, ami fogja minden embernek az imádság szóhajtásait egyidejűleg. Elvonatkoztatni még ilyenkor nem tud a gyermek. Nem érzékeli azt, hogyha azt mondom, hogy hall az Isten, az nem jelenti azt, hogy az Istennek füle is van, úgy, mint az embereknek. Vagy hogyha még azt mondanám, mert Zsoltárok könyvőjének az Ószövetségi Szentírásban használja a Szentíró sokszor ezt a képet, hogy az Isten füle. De senki sem képzel felnőtt emberként egy valóságos fület el ilyenkor, hanem érzékelő, hogy ez egy szimbolikus, képes kifejezési mód. Ebben az életidőszakban a gyereknek még nincs meg ez a képessége, hogy dolgokat szimbolikusan értelmezzen, hanem konkrét, valóságos módon képzeli el. Éppen ezért a gyerekeknek ebben az élet időszakban az Isten képzete nagyon távol áll attól, amilyen az Isten valójában. Igazából nem tudják elképzelni az Istent. Ezért a kutatók beszélnek is, ez egy kifejezésé vált már, hogy 11 éves ateizmus. Azaz, hogy a 11 éves gyerek valójában ateista. Mert nem tudja elképzelni az Istent úgy, mint mindenek fölött valót, hanem csak úgy tudja elképzelni, hogy valamiképpen benne van a dolgokban. Ő mozgatja a dolgokat. Így el tudja képzelni az Istent. Hogy ő alakítja az eseményeket, mint aki benne van az eseményekben, benne foglalkozik a dolgokban. Mert csak konkrétan tud Istenről képet alkotni. Az, ami viszont ilyenkor különösen is fontos érzékenységi területe, terület a gyerekek hitében, ez a bibliai történeteknek a valóságos történetekként való kezelése. Ezért ilyenkor nagyon sok történetet kell mesélni a gyerekeknek. Mert élvezik a bibliai történeteket. És minél részletesebben tudunk elmondani egy történetet, annál nagyobb élményt nyújt ebben az életkorban a gyerekek számára. Mert az esemény sorok érdeklik ilyenkor a gyerekeket. És nem is az, hogy a végén mit mondunk, hogy ebből milyen tanulság vonható le, mert ha ő átélte a történetet, akkor, amikor hallotta, úgy, mintha ő is jelen lenne a történetben, akkor ő tulajdonképpen az üzenetet is megértette ezáltal. Nem kell külön elmondani, hogy ebből aztán ilyen vagy olyan tanulság vonható le a mi életünk számára. Mert ő már levonta a tanulságot, hiszen benne volt a történetben. Ő volt József, vagy ő volt Sámuel, akit megszólított az Isten. Nem kell mondani még külön, hogy hát Isten ugyanis szólít meg bennünket is, mert ő már megszólítottá vált, amikor beleélte magát a történet részleteibe, mikor hallotta a történetet. Éppen azért nem jelent többletet az, hogyha én értelmezem a történetet a gyerekek számára ilyenkor, mert felnőttként, mert nem tud eltakadni a történettől, és nem tudja kívülről objektíven megítélni a történéseket. Hanem a történéseket úgy éli át, mintha vele történtek volna meg. Azaz a történet értelme maga a történet a gyerek számára. Aztán még megfigyelhető az, és ki is mutatták a kutatások, hogy ilyenkor a gyermekek, ahogyan nem tudják felfedezni a, mondjuk egy történetnek az átugít mélyen értelmét, ugyanúgy süketek, érzéketlenek a belső lelki folyamatok iránt is. Számukra az emberi lélek az egy ládika, amiben nem lehet belelátni. Nem gondolkodnak azon, hogy mi indít valaki bizonyos cselekedetekre. Még a saját indítékaival sincs sohasem tisztában ilyenkor a gyermek, ami a viselkedése hátterében van. Minthogyha a lelkünk hozzáférhetetlen, megközelíthetetlen lenne, azaz csak a feltűnt értékeli ilyenkor a gyermek, az, hogy mit csinált valaki. Hogy miért csinálta, az nem is érdekli, és nem is nagyon érti meg ezeket a dolgokat. Jellemző ebben az élet őszakban az, hogy az eseményeket, történéseket a gyerekek erkölcsi oldalról közelítik meg. Hogy ki volt benne jó, és ki volt rossz. Ki cselekedett helyesen, és ki cselekedett helytelen. Megint utalok vissza, nem azt kérdezi, hogy miért cselekedett valaki helyesen, és miért helytelenül, hanem pusztán a cselekedet minősítése érdekli. És ebben a tekintetben a gyerekek ilyenkor patika mérlegen kitárázott, kiegyensúlyozott igazság érzettel bírnak. És nagyon sokat adnak arra, hogy a dolgok igazságosan történjenek. És ennek szerepe van az Istennel való kapcsolatban is, mert az Isten is igazságos. Mint ahogy elvárják a felnőttektől is az igazságosságot, a nevelőktől is, hogy a testvérem és én közöttem ne történjen igazságtalanság, amikor a szülők megpróbálnak rendet teremteni a mi vitás dolgainkba. Vagy az iskolában ne történjen igazságtalanság. Nagyon rosszul viselik, hogyha igazságtalanságot tapasztalnak. És Isten sem lehet igazságtalan. Ebből persze azt következik, hogy akik rosszak, azok büntetést érdemelnek. Akik meg jók, azok jutalmat kapnak. Innen van az, hogy ezt a hitmódot törvényeskedő jellegűnek kell mondanunk, mert ilyen törvényeskedően viszonyul az Istenhez a gyermek. Én nyilván a kedvébe kell járjunk az Istennek ahhoz, hogy ő kedves legyen hozzám, és ő megajándékozzon engem, vagy a javamat akarja. Ha pedig nem tudtam jól lenni, akkor nyilván várhatom azt, hogy az Isten valamiképpen megbüntet engem, és a gyerekek ilyenkor, amit mondtam, a folyamatokban benne próbálják felfedezni az Isten, ha valami nem sikerül, akkor ezt egyenesen úgy tudják magyarázni, értelmezni, hogy tehát akkor megbüntetett az Isten. Ebből aztán azt származik, egyrészt, hogy a gyerek nagyon sokszor lelkiismeret furdalást él át, bűntudat gyötri az Istennel kapcsolatban, mert az tudja, hogy ő sokszor olyat tesz, amit Isten nem néz jó szemmel. De nem tudja megtenni, hogy nem vigye végbe ezeket a cselekedeteit, és ezért bűntudat gyötri. Ugyanakkor pedig egy tökéletességre való törekvés jellemzi a magatartását. Szeretne jó lenni. Szeretne tetteni az Istennek. És sokszor ez a tökéletességre törekvés szélsőségekbe is torkollik. Persze a legtöbb gyereknél a tökéletlenségnek, a rosszaságnak a negatív érzései átélésével jár együtt, mert nem tudok tökéletessé válni. Ennek a fejlődési szintnek is megvannak a megélési módjai a felnőttek keresztény hitében is. Ismerős mindannyiunk előtt az a fajta kegyesség, hitmegélési mód, amikor az ember a Szentírásnak a szavait veszi komolyan, és nem a lelkét, az üzeneteit. Pedig a betű megöl, mondja Pál apostol, a lélek pedig megelevenít, hogyha a szó szerintiségében akarom komolyan venni a Szentírást, akkor előbb-utóbb beszűkül az életem, és nagyon kicsi lesz a mozgásterem, és egészen bizonyosan nem lehetek felszabadult és örömteli keresztény ember. Ugyanakkor meg pozitívunként kell értékelnünk ebből az időszakból, hogy nagyon komolyan kell venni a dolgokat. Például az Isten igazságát is nagyon komolyan kell venni. És komolyan kell venni a Szentírás úgy, ahogyan meg van írva. Ha valaki nem veszítette el egészen ennek az életkornak jellemző hitbeli megközelítési, erre a korra jellemző hitbeli megközelítési módot és az Istennel való kapcsolatot, akkor komolyan fogja venni az Isten igényét az életében. És keresi persze az üzeneteket benne, és ugyanakkor komolyan számol azzal, hogy az Isten igazságos is, akkor is, hogyha egyébként tudjuk, hogy az ő igazságánál még nagyobb a kegyelme. Az ezt követő fejlődési szakasz az már a serdülő korra esik, 11-től 13 éves kor körül indul, és egészen 16-17 éves korig tart. Erre az jellemző, hogy a fiatalok a személyes kapcsolatot keresik az Istennel. Ekkor már képesek arra, hogy elvonatkoztassanak, és keresik is a dolgok hátterében meghúzódó indítatásokat, motivumokat. Szeretnék teljes összetettségében érteni a világot. Főleg az emberi kapcsolatok érdeklik őket. Ebben az életidőszakban nagyon nagy jelentősége van az ifjúsági közösségeknek, amelyben a fiatalok átélhetik azt, hogy mit jelent szeretett közösségben lenni más emberekkel. elfogadottnak lenni mások részéről, és hogy lehet gyakorolni ugyanezt az elfogadást mások felé. Mert Isten is ilyennek éli át ilyenkor a fiatal, mint aki elfogad bennünket. Közel érzi magát Jézus Krisztushoz, aki emberré lett azért, hogy megkeresse az elvetett ember, hogy egészen közel jöjjön hozzánk, hogy emberi szavakkal megszólítson bennünket, hogy magához öleljen minket, hogy a tanítványai közé soroljon be bennünket. És ekkor Jézus barátnak, olyan valakinek élik át a fiatalok, akivel közvetlen, megbeszélő, beszélgető kapcsolatban lehetünk, és így tanácsol bennünket. Ekkor még szerepet játszanak a fiatalok életében a példaképek, a felnőtt példaképek is, bár, ahogy mondtam, a szeretet élményeiket már a kortárs csoporttal való kapcsolatban élik át elsősorban. De mi felnőtt keresztények ilyenkor nagyon nagy jelentőséghez jutunk a fiatalok életében. Elsősorban persze nem a szülők személye, mert a szülői háztól ilyenkor kezd el távolodni a fiatal, a szülőket sok-sok kritikával, akár még bántja is, de ugyanakkor keres olyan személyeket, akik a szülőkhöz hasonló, de mégis mások, és példaképnek kívánja tekinteni őket. Ezért a felnőtt keresztjének a gyülekezetben, vagy éppen a gyülekezet szolgáló tagjai ilyenkor nagyon nagy hatással tudnak lenni a fiatalokkal. Mert ahogyan egyik kutató fogalmazta, ilyenkor alternatív családot keresnek a gyerekek, vagy fiatalok. Elszakadnak az eredeti családjuktól, de nem tudnak még család nélkül élni, ezért egy olyan családi légkört keresnek, ahol vannak testvéreim, akik viszont ugyanolyanok, mint én vagyok, és elfogadnak engem. Már én választottam őket, nem csak beleszülettem ebben a családban, és vannak szülő figurák is ebben a családban, akik mintegy a szülő szerepét játsszák el, de ők is mások, mint a valóságos szülei. Ilyenkor nagyon erős a készség a fiatalokban arra, hogy alkalmazkodjanak. Alkalmazkodjanak ahhoz a közösséghez, amelyben elfogadva érzik magukat, ahol otthonra lehetnek, annak a közösségnek a normáihoz, elvárásaihoz, és készek egészen átalakulni annak érdekében, hogy ebbe a közösségbe betagolódhassanak. Nagyon fontos az, hogy a gyülekezetekben eleven és tényleg szeretett közösségként működő ifjúsági közösségek legyenek. Hallottam, hogy ebben a gyülekezetben jó néhány ilyen csoport működik. Isten a fiatal számára, mint hogy a közösségi igénye is ilyen, főképpen az ő szeretetében ragadható meg. A legfontosabb igék az, így hangzanak ilyenkor a fiataloknak, hogy az Isten szeretet. Az ő szeretetére számíthatok mindig. Ő ismer engem. Én még nem ismerem igazán önmagamat. Keresem, hogy ki vagyok. De azt tudom, hogy Isten egészen pontosan ismer engem. És nem akarom vele a kapcsolatot semmiképpen sem elrontani. Ezért ebben az életidőszakban a fiatalokban nagy a készség arra, hogy rendezzék a kapcsolatukat az Istennel. Bűnbánatot tartanak, hogyha vétkeztek. Az imádságunkban gyakran előfordul ez a fordulat, hogy Uram, te tudod, hogy. És megvallja a hitét az Isten iránt. Megvallja azt, hogy mi az, amivel megbántotta volna az Istenet. Mert szeretné, hogyha a kapcsolat tan Istennel bensőséges kiegyensúlyozott maradjon. A felnőtt gyülekezeti tagok között nagyon sokan vannak olyanok, akik ilyen módon élik át a hitüket, élik meg a hitüket, hiszen a hívő közössége az koinónia, kommunió, ahogyan latinul mondják, vagy koinónia, ahogyan görögül, ami azt jelenti, hogy közösség, közös az életünk, közünk van egymáshoz. Nincs én nekem egyénileg külön életem, amilyen nincs köze senki másnak, hanem olyan közösséget alkotunk mi, akiket Krisztus kiválasztott önmagának, akik megosztjuk egymással az életünket. Ezért nagyon nagy jelentősége van minden közösségi hit megélési alkalomnak, vagy hitépítési alkalomnak a gyülekezet életünkben. Ezért csak javasolni tudom, tanácsolni tudom, hogy mindenki vegyen részt valamilyen kis közösség életében is a gyülekezeten belül. Mert a vakárnak Isten tiszteleten is közösséget alkotunk, de az inkább tömeg, mint sem olyan embereknek a közössége, akik megosztották egymással az életüket, hogyaik az örömeiket, és együtt örülnek, és együtt sírnak. Szükségünk van ilyen közösségre. És Krisztus ilyen közösségeket teremt az ő követőiből, az egyház között, nagy közösségében. És végül az utolsó fejlődési szakasz, amiről beszélni szeretnék, már a 17-18 éves kor körüli időszakban kezdődik és elhúzódik egészen az ifjú korba, 21-nehány éves korig. Erre az időszakra két dolog jellemző, az egyik az egyénieskedés, lám a közösségi, hát hitmegélési módból megint az egyéni hitmegélési mód felé lép tovább a fejlődés, és a másik jellemzője az, hogy kritikus ilyenkor a fiatal. Azt szoktuk érezni egy kicsit megijedve, lelkészek, gyülekezetben szolgálunk, de szülők is, hogy na, most érkezett el a gyerekem oda, hogy megszakítja a kapcsolatát az Istennel. És ezt nagyon szomorúan szoktuk konstatálni. Holott lehet, hogy csak arról van szó, hogy szeretne igazi meggyőződésre jutni. Hozzá nem azért fogad el valamit a fiatal, mert ezt hiteles emberek mondták. Nem, azt megkérdezi, hogy ez azért tényleg igaz? Tényleg elfogadható? Erre ráépíthetem az egész életemet? Nem azért fogad el, mert 400 év óta ezt a református kereszténység hirdeti, és igaznak találta. Hanem csak úgy fogad el dolgokat, hogy saját maga is meggyőződött ezeknek az igazáról. Azaz kétkedő kérdéseket tesz fel, ami megijed bennünket, de nem azért kételkedik, mert ő meg akarná szakítani a kapcsolatát az Istennel, hanem azért kételkedik, mert igazi bizonyosságra akar jutni. Ha ilyen jó hiszeműen nézünk a fiatalok kételkedésére, akkor belemegyünk az ő kétkedő kérdéseinkbe. És készek vagyunk beszélgetni velük ezekről a kérdésekről, és nem pedig azt mondjuk rögtön, hogy ilyet egy hívő ember nem kérdez. Nem, a hívő ember minden kérdést feltehet. A leghajmeresztőbb kétkedést is megfogalmazhatja, ha ezt azért teszi, mert bizonyosságra akar jutni. És biztatunk is kell, hogy addig ne hagyja abba a kérdezést, amíg Isten bizonyosságot nem ad a lelkébe, szívébe. Persze túl kell jutni ezen a kétkedő időszakon, de az érett hit, a nagykorú hit a kétkedés időszakán túl van, nem pedig innen. Tehát nem jó az, hogyha visszatessékeljük a fiatal egy korábbi hitmegélési módban, mondván azt, hogy veszélyes vizekre evezel, persze ezek veszélyes vizek, azért azt hozzá kell tenni, mert a kétkedésből aztán lehet, válhat ateizmussá az ő viszonyulása Istenhez, vagy esetleg Isten tagadását, vagy egy egész életen át tartó küszködés az Istennel, vagy harc az Isten ellen, de, és éppen ezért krízist jelent ez az ember hitében ez az időszak, de mégis jobb, hogyha a kétkedésen átjut el a bizonyosságra, mint az, hogyha nem is engedjük meg, hogy feltegye a legfontosabb kérdéseket. A kritika utáni kételyeket is kiáll, gyötrődéseket is megharcol, hit lesz igazán megacélosodott, kipróbált hitté. És a korábbi fejlődési szintek tapasztalatai, mint építő kövek szépen beleépülnek ebbe az érett nagykorú hitbe. És ezek értékes építő kövekként jelennek majd meg. Visszatekintve az érett hitből a korábbi fejlődési szakaszok hitmegélési módjaira, azt kell mondanunk, hogy a korábbiak sem kisebb értékűek, mint a nagykorú hit. Ahogyan egy gyermek élete sem kisebb értékű, mint egy felnőtté. Pusztán azt különbözteti meg a felnőtt életét a gyermekétől, hogy a gyermek életében fejlődés van. A gyermek élete bizonyos érettség felé tart. Ugyanúgy van a hit vonalán is. Növekedésnek lennie kell. Ez nem jelenti azt, hogy értéktelen az, amiben most vagyunk, és erre Pál apostol többször is felhívja a figyelmünket. Hogy becsüljük meg azt a hitet, amiben éppen most valaki van. És tekintjük nagyon értékesnek. És biztassuk a növekedésre. Mert a növekedés nagyon fontos a hit életünkben, ha elmarad, az ő aggodalomra okozhatunk ki. Ezért mondja Péter, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartom Jézus Krisztusunknak ismeretében. Köszönöm szépen a figyelmet!